Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben. Hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on és a Szólalj Meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
Ha szereted a munkánkat, köszönjük, hogyha támogatod a tartalmainkat a Patreonon keresztül. www.patreon.com/szólalj meg.
Most lesz, amilyen lesz, Kristóf, jó? Egyikünk se életünk periódusában van, de így kell szerintem egy műsort így bedobni a mély vízbe, nem?
Hogy... Hát figyelj, szerintem olyan világban sírni. Élünk, ahol az emberek nagy része úgy ül egy ilyen beszélgetésre, hogy arról gondoskodik, hogy mindenki azt gondolja, hogy az ő élete mennyire tökéletes, és milyen jól egyben tartja magát, és szerintem... Ha valami értékes üzenet manapság a social médiában, akkor az pont az, hogy...
Szarul vagyunk.
Hogy mindannyiunknak vannak olyan időszakai, amikor kártyavárként...
Omlik össze, igen. Hogy egy nagy klasszikust idézel 5 perccel ezelőttről, igen, vajon kimondhatta, de hogy ne rólam beszéljünk, bár nyilván szívesen rádönteném minden nyűgömet, de hogy most itt nem ezért vagyunk most itt. De veled mi van? Mert te is úgy érkeztél meg ide, ahogyan nem szoktál. Te
igen.
Eleve késve nem szoktál késni, láttam rajtad, hogy tök máshol vagy.
Teljesen, hát sőt, arra se volt, tehát tulajdonképpen fogat mostam és rohantam, tehát hogy be se krémeztem az arcom, yes. Semmit, tényleg szinte itt így, hála az égnek, hogy anomaly.
Igen.
ez klasszikusan jó erre, hogy így, úgy érzed, hogy félig még ágyban vagy.
Igen.
De igen, most éppen egy ilyen PR, hogy mondjam, hadjárat omlott a fejemre, amiről próbálok gondoskodni, és leginkább nem saját magam miatt, hanem a párom, a Nimi miatt, akivel a tegnapi napon egy kereskedelmi TV csatorna egyik műsorában szerepeltünk, és egész nap együtt voltunk, és én amúgy annyira örültem ennek a lehetőségnek, mert tényleg ritka az, hogy ennyire valóságos módon közel tudunk engedni egy kamerát az életünkhöz. És sajnálatos módon egy platform arra hivatkozva, hogy ők promotálni szerették volna ezt a tegnapi műsort, előbb bányáztak egy régi cikket, egy régi interjút, amiben én egy előző kapcsolatom kapcsán meséltem arról, hogy volt olyan periódusa az életemnek, ahol voltam nyitott kapcsolatban, és egy ilyen totális clickbait szinten egy olyan címet adtak ennek a műsort promotálni kívánó cikknek, hogy Steiner Kristóf nyitott kapcsolatáról vallott. Miközben mellettem ül a Nimi, az idejét, Jézusom. Az energiáját adja ennek a műsornak.
Amúgy ez egy jó lehetőség is arra, hogy rajtad van a kamera, és elmondhast, hogy ez egy hazugság, és téged most átvertek, hazugságot állítanak rólad, megvezetik az olvasókat.
Így van, csak attól féltem, hogy ezzel pedig egyszerűen elvenném a fókuszt arról, amit valóban kommunikálni
Aha,
szeretnék.
Értem.
És hogy amennyire felháborított ez a dolog, időközben meg próbáltam magam arra emlékeztetni, hogy azért vagyok itt, hogy a számomra fontos értékekről kommunikáljak, és ezért vállaltuk el ezt a műsort. És ez csak egy a sok közül, hogy tényleg most, hogy zajlik ez a rettenetes, tragikus háború a Közel-Keleten, és ugye mi nagyon személyesen érintve vagyunk ebben az egészben, és ez is az, amit próbálunk kommunikálni erről az egészről, a Nimi is, és én is, az, hogy az ő szülei nálunk rekedtek, több mint egy hónapon keresztül nem mentek vissza Izraelbe, kint nálunk Görögországban, egymás hegyén hátán éltünk egy hónapon keresztül, és akkor nagy nehezen összeszedem a gondolataimat, hogy erről kommunikáljak, és akkor erről is például egy olyan cikk született, aminek az volt a címe, hogy Kristóf és párja szünetet tartanak, mert elutaztam egy barátnőmmel 24 órára Koppenhágába, hogy egy kicsit kiszálljak ebből a totális őrületből, és hogy mindig arra vagyok emlékeztetve, hogy milyen jó döntés volt az, hogy kiszálltam ebből az egészből a napi szinten, hogy tényleg évente egyszer-kétszer azt mondom, hogy persze, visszajövök, hiszen azért csak Isten nem lehetek annyira sebezhető 24 óra alatt, amit egy ilyesmivel töltök, és úgy jövök ki belőle, mintha egy céltábla lennék, és ráadásul mindez úgy, hogy egyébként is én azért elég őszintén kommunikálok róla, hogy én a borderline spektrumon vagyok. A borderline-nak az egyik klasszikus tünet együttese az, hogy az ember triggerelt helyzetekben használva érzi magát, úgy érzi, hogy nem fontos senkinek valójában, és akkor mindez történik, és reggel fölébredek, és lemegyünk a kávét meginni a szállodában, és ül velem szemben a Nimi összezuhanva, akinek ráadásul még ebben a úgynevezett PR cikkben még a nevét sem említik meg. Steiner Kristóf, izraeli párja, és az egész, és így
figyelj,
fogom a Kristóf, fejem.
Az jut eszembe most, és emlékszem, amikor Metánán állatok voltam, akkor feltettem az egyik vacsorán, itt négyesben ültünk, már nem emlékszel rá, de én igen, hiszen én kérdeztem tőled, hogy mit csináltak a te szüleid veled ahhoz, hogy te ilyen fantasztikus ember lettél, hogy ennyire felül tudsz kerekedni dolgokon, hogy ennyire a saját utadat tudod járni, hogy ennyire nyíltan, boldogan tudod megfogalmazni a szomorú érzéseidet is, ha szomorú vagy szomorúan az érzéseidet, ha boldogan, boldogan, de hogy egyszerűen úgy élsz, ahogy szeretném, hogy majd az én gyerekeim is tudjanak majd élni egyszer valahogy. És akkor jössz egy ilyen történettel, és az jut eszembe, hogy vajon ez miért, hogy miért okoz ekkora fájdalmat nektek, ott, akik ott éltek Metanán, nem, nincs benned az, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hiszen a Némi tudja, hogy micsoda fantasztikus szerelem és szövetség van köztetek. Visszamentek oda, az, hogy itt mi történik, titeket egyáltalán nem érint, nincs hatással az életetekre, nincs hatással a munkádra, nincs hatással a mindennapjaidra. És mégis ennyire össze tudsz tőle omlani.
Azért van rám ekkora hatással, mert ez tény is való, hogy egyébként nem úgy érint meg, hogy jaj, mit gondolnak rólam az emberek.
Hanem tehát, hogy fájdalmat okoztak egyáltalán valakinek, aki téged szeret, én ezt értem.
Tehát egyfelől tényleg valóban a Nimi az, hogy úgy gondoltam erre a mai reggelre például, hogy a tegnapi napot végigcsináljuk, de ma reggel lemegyünk, és együtt töltjük ezt a szép reggelit, és arra nyitom ki a szemem, hogy ezek a cikkek már átlettek véve, és ott ül velem szemben a Nimi, és azt mondja nekem, hogy nem fogok jönni veled ilyen eseményekre, és hogy nem azért, mert miattad, és hogy ott leszek veled minden esemény után, de hogy nem jövök veled ilyen eseményekre. És hogy igenis én szenvedem meg ezt az egészet végül, és hogy nem
mert
érdekel.
Mert szeretnéd, hogy ott legyen mellette.
Hát hogyne, hát nekem ő egy. Tehát az, hogy fogjuk egymás kezét, az hitet csempész a leghihetetlenebb szituációkba is. És a másik pedig, ami nagyon megnehezíti a dolgot, az meg még csak ezen, tehát még ezen is túl egyszerűen az, hogy hányszor csalódhat az ember az emberiségben.
Amikor idejöttem, akkor hallgattam meg a TEDes előadásodat, aminek az volt a vége, hogy azt tartja bennem még a hitet, hogy én nem csalódtam az emberekben és a társadalomban. Ez fél órája volt. Az egy 10 hónappal ezelőtt rögzített beszélgetés volt. Hát tudod, milyen nehéz, hogy milyen hullám.
Igen.
Hullámvasút az egész élet, hogy akkor nyilván azt gondoltad abban a pillanatodban, és egy ilyen hülye bulvár cikk, aminek az írója pont annyit is ért. Tényleg nem érdekel, hogy ki mit gondol erről, de tényleg, aki egy ilyet leír, és ilyen címet ad neki.
Igen, igazad
van. Ennyire megborítja a ti egységeteket, meg a te mindennapjaidat.
Igen, teljesen igazad van, és tény, hogy tehát, hogy rosszul fogalmaztam, mert a társadalom működésében csalódtam, az emberiségben nem csalódtam, ezt korrigálnom kell. Tehát én igenis hiszek abban, hogy még az az ember is, aki megírta ezt a cikket, valószínűleg, hogyha most tükörben néz, akkor szégyenkezik. És ez valóban azt jelenti, hogy az ember képes tanulni, képes jobb lenni, és abban is hiszek, hogyha sikerülne jobban érzelmileg edukálni az embereket, akkor a társadalom is működhetne jobban, de azt 100%-osan kimerem jelenteni, hogy a társadalom jelenlegi működésében olyan mélyen csalódott vagyok, hogy tényleg én nem tudom, hogy mit kellene újra reformálni. Elsősorban szerintem egyébként az egész edukációs rendszer. Tehát azért, hogy legalább, ha már ezt nem tudjuk menteni, akkor tényleg legalább már a következő generációknak, az utánunk jövő generációknak legalább adjunk eszközöket a kezébe arra vonatkozóan, hogy hogyan ne cseszék el még jobban.
De szerintem eszközt arra lehet adni, hogy hogyan kezelje, vagy hogyan tudja magát jobban megvédeni, vagy hogyan tud felülkerekedni. Én sem hiszek már abban, hogy minden ember eredendően jó, és csak valahol félrement, és majd rájön, és tükörben néz. Ezen már én túl vagyok. Szerintem nem néznek tükörbe. Vagy ha tükörben néz, akkor azt látja, amit látni akar, és az valószínűleg a saját fantasztikussága. De arra viszont tud krediteket adni az ember a gyerekeinek, hogy esetleg hogyan tudja magát rollerázni ezeket a dolgokat, vagy így helyén kezelni. És csak most azért érint meg ez engem annyira, mert hogy én téged mindig abba abba tettelek bele, ami ilyen, tényleg ilyen mindig rendszeren kívüli, mindenem felülálló, és amikor titeket ott láttalak metelen, akkor tényleg az volt az érzésem, hogy ez az élet, ahogy lehet élni, mert ide semmi nem ver éket.
Hát ezért mentünk oda.
És de közben meg az nem helyfüggő, hogy nem ver éket, hanem az tőletek függ.
Valamelyest egy picit helyfüggő is, mert az ember nagyon erősen függ az öt érzékétől, az érzékszervektől, és nyilván nem konkrétan az, hogy most metanán vagyunk, hanem az, hogy a természet közelsége, az, hogy ott van időm igazán mélyeket lélegezni, hogy azokat az illatokat érzem, hogy azokat a dolgokat érinthetem meg, ez egyszerűen sokkal hatád. Jobban földel.
Igen.
És én egyáltalán nem vagyok megingathatatlan. Soha nem is voltam. Tehát sokszor meséltem már ezekről a dolgokról, hogy a 20-as éveim elején nagyon komoly étkezési zavaraim voltak.
Hát az út hosszú volt, amit bejártál, csak amit most látok belőle, nem a megingathatatlanság, hanem hogy bizonyos dolgokban olyan sziklaszilárdan állsz és álltok benne, amit egy ilyen látszólag baromság nem tud megbontani.
Az igazi alapjainál fogva nyilván nem. Hát, tehát nem fogunk sem elválni, sem pedig nem fogjuk, nem tudom, más szemmel nézni az életünket és a kapcsolatunkat, viszont szerintem az én úgy gondolom, hogy az igenis egy egészséges dolog, hogy amikor bejönnek olyan hatások, amik egy kicsit megingatnak minket, akkor azoknak is helyet adunk.
Persze.
Beszélünk róla egymás között is, és beszélünk róla akár a nyilvánosság előtt is, mert tényleg ez is egy olyan dolog sajnos, hogy az emberek nagy része, főleg az ismert emberek azért nem mernek beszélni a kapcsolataiknak azokról a pillanatairól, ami nem, amit mindenki elképzel, igen, hogy milyen tökéletes, és glamorous, és
mi energia lehet fenntartani ezt a látszatot?
Igen, ez borzasztó. És hogy szerintem ez tök fontos, mert különben az van, hogy egyszer valahol látnak téged, nem tudom úgy sétálni, hogy nem fogjátok egymás kezét, és mondjuk van egy méter közöttetek, és akkor már azt fogják lehozni, hogy X és párja elhidegültek egymástól. És hogyha én őszintén kommunikálok arról is, hogy nekünk is vannak olyan reggeleink, amikor elképzeltük, hogy lesz egy tökéletes bráncsunk, és ez kifut abba, hogy Hihetetlen volt egyébként, most így visszagondolva, most már egy picit röhögni is tudok rajta, hogy miközben ebben voltunk, és akkor egyszer csak megjelent a szálloda menedzser, aki odajött hozzánk köszönteni minket, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk, és mind a ketten így ránéztünk, és így, oké, most akkor, és akkor kezemben
ja, hogy elkezdtetek viselkedni rögtön.
Hello, köszönjük, hogy itt lehetünk, milyen csodálatos a reggel. Ebben a másodpercben a narancslé kizuhant a kezemből, beborította az asztalt.
Visszahúzott a narancslé a valóságba.
Igen. Úgyhogy, ezek tök fontos dolgok ezekről beszélni. És egyébként én azt szoktam mondani, hogy amikor sokszor hallok ilyeneket, hogy nekem ilyen szupererőm van, úgy
ez
néznek rám teher az emberek.
Lehet. Egyébként ezen gondolkodtam én is, hogy amikor a Lilus interjúdat hallgattam, és nagyon a saját gondolataimat éreztem abban, amit a Lilu mondott, hogy annyiszor visszaolvaslak én is, annyiszor nézek meg videókat, és ez a fajta, ez annak az embernek, aki ezt folyton megkapja, egy ponton túl szerintem, vagy nem nehéz, hogy meg akarsz felelni ennek, hogy ne okozzál csalódást, hogy te legyél az, aki az erőt adod a többieknek, ne pedig az, aki elveszi mástól a kedvet,
azért,
az erőt, mindent.
Akkor lenne nehéz, hogyha én megpróbálnám hagyni az embereket ebben a hitben. De az, hogy én ezt regisztrálom, az engem segít abban, hogy azzal, hogy még őszintébben kommunikálok, az én hitem szerint talán ezáltal még több energiát tudok adni, mert akkor azt tudják mondani az emberek, hogy ja, hát a Steiner Kristóf is szokott szétesni, vagy őt is megérinti valami, ami ha engem megérint, akkor azt mondom, hogy miért érint meg ez engem ilyen mélyen, amikor például a Kristófot nem, és hogy ez tök jó tudni, hogy velem is megtörténnek ezek a dolgok. És az utóbbi időben tényleg mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy vannak tehetségeim, lehet, hogy biztos, hogy vannak, nem leszek álszerény, biztos, hogy vannak dolgok, amikben sziklaszilárd vagyok, de a legnagyobb erőm azt gondolom ma, hogy az, hogy vállalom a sebezhetőségemet. És ezt nagyon-nagyon kevesen vállalják. És tényleg... néha, amikor elvonulásainkra úgy jön oda valaki, hogy már a legelején látom, hogy ilyen szinte egyfajta ilyen istenként néz rám, messiásként, és oda jön hozzám, és azt mondja, hogy mindent elolvasok tőled, és hogy annyira sokat segíts, hogy ha csak bajba kerülök, mindig arra gondolok, hogy te hogyan csinálnád, és én erre azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon köszönöm, nagyon jól esik, de tudnod kell, hogy nem tudod, hogy én hogyan reagálnék abban a helyzetben. Az a te Steiner Kristófod a fejedben.
Igen.
És hogy nagyon örülök annak, hogy valamilyen módon tudok segíteni, mert nekem is megvannak az ilyen embereim. Én is gondolok arra, hogy mit tenne Madonna.
Hát kinek mi jutott?
De hogy én is el tudom egyébként választani az én fejemben lévő Madonnát, aki viszi a zászlót és az üstökös az égen, és azt a Madonnát, aki számtalanszor szintén bebizonyította már, hogy ő is emberből van. Szóval néha azt szoktam mondani olyan embereknek, olyan is volt már, aki azt mondta nekem, hogy csalódott bennem, mert hogy azt képzelte, hogy ilyen meg olyan vagyok, és azt mondtam neki, hogy nagyon örülök neki, mert most kezdődik az igazi kapcsolatunk. Most van az a pont, amikor már tényleg tudod,
akkor
hogy én milyen vagyok.
Akkor nem istenként tekintenek rád. Egyébként aztán mindjárt visszatérünk ennek a műsornak az eredeti vonalára, az ételekre és a családi hagyományainkra, de hogy a sebezhetőséggel kapcsolatban így eszembe jutott, és most a saját példámat fogom mondani, mert szerintem ez így tök fontos, és így most fogalmaztam meg, ahogy ezt kimondtad magamnak, hogy én nekem a sebezhetőséggel egyetlen egy bajom van, mert én nagyon szeretném láttatni, meg amikor így olyanom van, akkor láttatom is a sebezhetőségemet. Én azt nem tudom elviselni, vagy azt nem tudom befogadni, azzal nem tudom mit kezdeni, ahogy erre az emberek reagálnak. És nem azért, mert rosszul reagálnak, hanem egyszerűen, ha a dühömre reagálnak, azzal tudok mit kezdeni. De ha a bánatomra, nyomoromra, bármimre reagálnak, nem feltétlenül a sajnálatérzés, hanem minden más ilyen empatikus érzés, ez egyszerűen rettenetesen tudom magamat érezni tőle, aha, ha ezt kapom vissza. Tök érdekes, hogy olyan úgy vágyik rá az ember, és biztos, hogy más ember is van ezzel így, ha nem túl zavarosan fogalmaztam, hogy abban a pillanatban, hogy ez így elődomborodik, és elkezdenek mondjuk akár a szűk környezetem is másképpen reagálni, empatikusabban, nyitottabban, amire amúgy vágynék, de abban a pillanatban azt hiszem, aha, jaj, de fura ez az egész helyzet, aha, akkor csináljuk vissza az egészet. Aha, szóval, hogy ez is, biztos ez is valamilyen, nem tudom honnan jöhet, de akkor vissza a gyerekkorba, ha már ki mit tapintott, és ki mit nézett, és érzett gyerekkorában, mert mondtad, hogy ugye Metána milyen jól elföldelt téged, és tényleg elképesztő hatással van az emberre az, hogy amikor kinyitja a szemét, fát lát, vizet lát, eget lát, mi van előtte, hogy mit eszik, zacskóból bontja ki, vagy a földből húzza ki. Neked gyerekkorodnak a legjellemzőbb illata vagy tapintása mi volt?
Hát a tapintás kapcsán az első dolog, ami eszembe jut, az a kispárnámnak a csücske. Nekem volt egy vukkos kispárnám, és imádtam, és emlékszem, hogy az utolsó évekre még mindig megvolt, már egyik csücske sem volt meg.
Az olyan.
Mert hogy ez állandóan ugye ezt csináltam vele, és meg csak így éreztem, és az illata is nagyon a mai napig érzem.
Az az, amit anya soha nem moshatott, az a bizonyos kis párna volt.
Így van, igen. És vittem magammal, tehát kivittem a kertbe magammal, és úgy magába gyűjtött mindent, a napfényt, az esőt, a fruti kutyánknak, a szőrének az illatát, a kikopott gyepet a hátsó kertben, és tényleg úgy éreztem, hogy nekem az a kis világ, ami csak úgy beletemethetem a fejem, és magabba szippanthatok, és akkor minden egy kicsit kikerült a buborékomból. És eszembe jut még az anyukám illata, aki nagyon-nagyon szerette az Eternity nevű parfümöt. A mai napig, hogyha megérzem valahol, akkor így, mama? a füstölő, amit a szüleim készítettek Fahágabból. Apukámnak, igen, ez volt a biznisze, hogy igen, lejártak a Dunapartra, és korhadt fakérgeket gyűjtöttek, amit ledaráltak, és szantálfaollajjal összekeverték, és hurkapálcát mártottak bele, és...
De ezt úgy képzeljem el, a te buddhista gyerekkorodat ilyen szabad szülőkkel, hogy összegyűjtötték a füstölőket, megcsinálták, és utána leültetek a földre, és ami volt, azt tettétek? Vagy voltak nagy lakomák, ahol a közösség összegyűlt, és akkor a kis Kristófot mindenbe csipegetett, mint amit most is csináltok a kis tavernában, hogy összegyűlnek a barátok? Ez ilyen volt gyerekkorodban is?
Hát érdekes módon az én szüleimnek az étel szinte semmit nem jelentett. Tehát ők ilyen funkcionális evők voltak. És igen, és szerintem pont ebből fakad az, hogy én ekkora foodie lettem. Mert soha nem volt meg otthon az a fajta ünneplése az ételnek, ami számomra egyfajta ilyen mentőv sokszor. Tehát én tényleg számomra az arra gondolni, hogy bármi történhet, de hogy mit eszünk ma este, vagy hogy mit főzök, vagy hogy sütök egy kenyeret, az mindig egy ilyen biztos pont az életben, és mindig lehetőséget ad arra, hogy még ha sokszor nem annyira van mit ünnepelni, ez igenis egy ünnepévé válik. Viszont az apukám mondjuk a héjában sült krumpli volt a legnagyobb specialitása, amire egyébként szintén nagyon nagy szeretettel gondolok. Tehát akkor nyilván ugye még nem vegánként zsírral ettük, és az anyukám pedig krumplis tésztát csinált nekem nagyon gyakran. És őszintén szólva, nekünk a meki volt az, ami... Tehát, hogy az volt az ünnep. Tehát, ha eljutunk meg, mi egy elég hát anyagilag nem voltunk jól eleresztve.
Hát én azt értem, hogy... csak annyira nem fér bele nekem a föld, az anya természet szeretetébe azt, hogy a Meki az ünnep, de tök jó.
Igen. Tehát, hogy tényleg valószínűleg pont ezért is, mert nálunk egyébként ez az anya természet, meg a földhöz való kötődéshez, tehát az én esetemben, az én generációm számára ez már egy választott dolog, de az én szüleimnek egyébként nem annyira volt ez választott dolog, mert tényleg mind a ketten egy kimondottan rossz anyagi helyzetben lévő családból jöttek, különösen az apukám, ők egy szobakonyhában laktak, az apukám, az ő húga, az ő szülei, és ezen kívül még a nagynéni, és az nem egy választott egyszerűség volt. Én most választott módon élek egy ugyanakkora lakásban a Nimivel és 6 macskával, de számukra valószínűleg az, hogy amikor bejött ez az egész gyors étterem kultúra, és hogy bemész valahova, ahol rendezett, szervezett módon történnek a dolgok, és kapsz egy dobozban egy szinte mesterségesen előállított ételt, aminek a íze minden alkalommal ugyanaz, az valószínűleg nekik egyfajta ilyen kis stabilitást jelentett. És én sokszor láttam az anyukámon, hogy neki az a ilyen menekvés. Tehát, hogy volt olyan, hogy azt mondta nekem reggel fölébresztett, hogyha mondjuk előző nap volt egy nehezebb nap, vagy egy konfliktus, az én szüleim sajnos elég sokat veszekedtek, sokszor akár úgy veszekedtek tényleg, hogy az én anyukám egy nagyon tüzes nő volt, és sokszor nehéz volt őt megnyugtatni. És akkor volt, hogy felébresztett reggel, és azt mondta, hogy Kristi, mi lenne, ha ma nem mennél suliba, és elmennénk a Mekibe.
Júj, de durva! Nem tudom, mi a durvább, az iskola kerülés, vagy a McDonald's. Most ezre hagyd egy kis időt rá, hogy felfogjam.
Igen, és így lehet, hogy erre van, aki azt mondaná egyébként, hogy a mai szemmel akár, hogy rossz anya.
Nem, én csak azt nem értem, hogy a francba nem kallódtál el. Tehát vannak nekem is a fejemben, úristen, hány könyv, hogy mit, hogy kell, hány terápia, mit tudom én, van két gyerekem is. Folyton ugye abban az utcában járok, hogy ugye meglegyen a stabilitásuk, hogy ne kallódjanak el, hogy mindig legyen hová visszanyúlni, hogy minden oké legyen. De egy ilyennél, hogy lenne, ha ma megkizdődik suli helyet, meg üvöltöznek a fejed felett, néha nincs mit enni. Abból hogy lesz ez, amit most itt látok?
Azért, mert tényleg megint csak azt tudom elmondani, amit saját magamról is elmondtam az elején, hogy minden mögött az időnként omladozó kártyavárok mögött ugyanakkor egy olyan szintű érzelmi stabilitás volt, tehát, hogy a szeretet és az egymásra, az, hogy számíthatunk egymásra, az soha nem volt kétség. Uh-huh. És néha jobb volt az, hogy nem megyünk suliba és elmegyünk a Mekibe, mint az, hogy mondjuk föntartjuk a funkcionális életet, de félrerakjuk azt, hogy a prioritás az az, hogy nekünk most lesz egy pár nyugodt óránk együtt, amikor visszatalálunk mindahhoz, ami ennek az egésznek eszenciálisan a lényege. És a buddhizmus egyébként, a buddhista neveltetés, meg a szüleim buddhista életszemlélete, ez tényleg nem arról szól, hogy az emberek azért, mert minden nap meditálnak, nincsenek gondjaik, vagy hogy megérteni azt, hogy van egy sokkal nagyobb kép, hogy ne történne az meg, hogy még mindig a szűk képre fókuszálva elveszítjük az irányt. A nagy képben ez igenis azt jelenti, hogy visszatalálunk ezekhez a dolgokhoz. És az apukám nagyon gyakran szokta mondani azt, hogy amikor ő elment egy 3 éves buddhista elvonulásra, aminek során ő egyébként hivatalosan ő láma egy ilyen elvonulás után soha nem használta ezt a státuszát, és nem is kíván élni vele, de nagyon-nagyon sok embernek ő egyfajta mm-hmm. tanító. Nem tanít nyilvánosan, nem keres ezzel pénzt, nincsenek podcastjai vagy előadásai, de hogy ő szokta azt mondani, hogy amikor kijött erről a 3 éves elvonulásról, 44 éves volt, és azt mondta, hogy most visszagondolva, most 70 éves, azt mondja, elnézést a szóért, azt mondja, hogy egy seggfej voltam. Tehát, hogy semmit nem tudtam az életről. És kijöttem, és azt gondoltam, most megcsináltam ezt a 3 éves elvonulást, most már annyi mindent tudok az életről, a spiritualitásról, a buddhizmusról, de tényleg nincs kerülőút. Attól, hogy buddhista vagy, attól, hogy buddhisták a szüleid.
Attól, hogy kapadsz idegösszeomlást, és üvöltözhetsz a gyerekeiddel, ugye? Van, tehát, hogy ez benne van.
Hogyne. És aki azt mondja, hogy nem, azok ugyanazok az emberek, akik azt próbálják elhitetni mindenkivel, hogy ők mindig boldogok, hogy ők mindig kiegyensúlyozottak. És sajnos ezek az emberek elképesztően sokat ártanak, nem csak a társadalomnak, és nem csak a többi embernek, aki ehhez próbál alkalmazkodni, hanem saját maguknak is. Mert óhatatlanul igenis el fog jönni az a pont, amikor ez darabjaira fog hullani, és akkor a zéróból kell felépíteniük egy új képet.
Neked mi volt ez a pont, amikor nem azt kérdezem, amikor darabjaira hullottál, mert nehéz lenne, így végigrakni, hogy melyiket emeljem ki, Csilla, hanem az a pont, amikor az étkezéssel kapcsolatos döntéseid alapvetően változtak meg. Azt mondom, hogy Izraelben, emlékszem, hogy mesélted a kajakiszállítós céggel kezdődött, de az egy üzleti megfontolás volt már akkor, vagy érzelmi, hogy te azt mondtad, hogy most akkor valamit kezdjünk azzal, hogy mit eszünk?
Sokkal korábban kezdődött olyan 19 évesen kezdtem el először ilyen menedéket találni az ételkészítésben.
Azt hittem, a bulémiát kezded elmondani, mert az is nagyjából akkor
igen,
kezdődött.
Igen, az is akkor volt, és én azt éreztem, hogy azáltal, hogy elkezdek egy kicsit komplexebb viszonyt kialakítani az étellel, tehát pont eltávolodni ettől a gyorsételmi kultúrától, hogy veszek egy dobozt, kinyitom, megeszem, bűntudatom van miatta, ki akarom hányni, és az, hogy elkezdtem én magam sütögetni, az egy picit elkezdett terelni egy egészségesebb irányba, és nekem szintén nagyon sokat segítettek ezek a úgynevezett personalizált szakácskönyvek, amik akkor kezdtek el divattá válni, a Jamie Oliver, igen, Nigella Lawson, tehát az, hogy egy története egy embernek kapcsolódik ezekhez a receptekhez. És elindult ez az utazás, és aztán, amikor Londonba költöztem a tévés évek után, ott volt az első alkalom, hogy elkezdtem, én akkor imádtam muffinokat sütni, az volt a mániám. Minden nap muffinokkal halmoztam el a lakótársaimat, 9-en laktunk együtt egy viktoriánus épületben, Hackneyben, Londonban, és mindig az éjszaka közepén ültünk az asztal körül, és váltottuk meg a világot, és én pedig sütöttem a különböző muffinokat. És a közeli kis parkban volt egy organikus kávézó, és egy nap lementem oda, és megkérdeztem tőlük, hogy hozhatok esetleg kóstolóként pár muffint, és ha tetszik nekik, akkor szívesen hoznék minden nap. És imádták a muffinokat, és ez volt az első úgynevezett professzionális gasztromunkám. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt anyagi megfontolás mögötte, de nem csak az volt, és a domináns része nem az volt. Tehát nekem ez egy terápia volt, hasznosnak éreztem magam, jól esett a feedback a vásárlóktól, a lakótársaimtól, a kávézó tulajdonosától, de ugyanakkor én azért nyilván a ZeneTV-nél volt egy normális fix fizetésem, majd én ezt az egészet fogtam, és tudatosan magam mögött hagytam, érezve, hogy hogy nem szolgál már engem, és én nem tudom szolgálni ezzel abban a formában a közös jót. És én Londonban úgy laktam együtt ezzel a 9 lakótársal, hogy Anna barátnőmmel, akivel egy szobán osztoztunk, meg egy ágyon osztoztunk, mi elfeleztük a szendvicsünket. Tehát az, hogy én muffinokat árulhatok, és ezzel pénzt kereshetek, az nekem nagyon sokat jelentett. És tök érdekes, hogy a mai napig, ennyi évvel később, még sokszor időnként megkapom azt, hogy az én szakácskönyveim, vagy a gasztrotevékenységem, a pop-up vacsoráim, a főzőkurzusaim, hogy ezek megélhetési történetek, és hogy pénzt keresek a veganizmussal.
És ez két zavar, miért baj?
Valamiért ez az embereket zavarja.
De hülyeskedj már. Tehát hogy az, hogy valaki egy főzőkurzusért pénzt kér, tud főzni, bemutatja. Én is főztem veled benne a belvárosban, emlékszem, nem tudom, még Metana előtt. Mm-hmm. Tök jó volt.
Igen.
Mondjuk nagyon vicces volt, hogy csak nők voltak. Tehát, csak nők. Talán, de ez nem tudom, egy férfi így megvan így a bal sarokban, de lehet, hogy a fotós volt, vagy én nem tudom.
Általában egy-két férj, aki így eljön. Hajlandó eljönni, de igen, érdekes módon.
De fel nem merült bennem, hogy ez gáz. Én nem is értem, akik ilyen trekken vannak, hogy azok miért zavarja őket. Hogy...
Nem tudom, azzal kötődik össze, hogy tényleg azt is nagyon gyakran kapom meg, hogy mégis mit dolgozott ő életében, hogy csak egy celeb, és hogy abból él, hogy mutogatja az életét, és ebből soha nem lehet kiszedni az embereket, és ez viszont az a része, ami tényleg nem érint meg. Tehát mondhatnak, amit akarnak. Én pontosan tudom, hogy mennyi óra munka van mögöttem, és hogy mennyi óra munka van minden áldott napomban. És azért mondom, hogy áldott, mert én ezt szeretem, és élvezem, és akarok is dolgozni. De igen, visszatérve, és akkor a mai napig megvan a csoportunk a londoni lakótársakkal, mindenki már tök máshol lakik a világban, és az a nevünk, hogy Millfields Muffins. A Millfields Roadon laktunk, és a muffinok a mai napig kísérnek minket. És aztán Tel Avivba költözve pedig igen, elindítottam a saját kis vállalkozásomat, tehát ott napi 4 fogás, és egyetemekre, irodaházakba, a saját biciklimen szállítottam ki az ételeket.
De ott már éreztél egyfajta megtisztulást, vagy önmagadhoz való közelebb kerülést, amiatt, hogy másképpen ettél, hogy más volt a kulturális környezeted?
Nagyon, nagyon. Hát ott már a vegánság tényleg egy ilyen elképesztő, izgalmas és sokszínű változást hozott az életembe, mert én azért egy elég önfókuszú ember voltam nagyon sokáig, és hajlamos voltam arra, hogy úgy, tehát sokáig, ha visszagondolok saját magamra, én valahogy nem is regisztráltam azt fiatalabb koromban, hogy minden áldott embernek a saját élete ugyanolyan fontos, mint nekem az enyém.
Hát igen, én megértem, hogy ez nem jutott eszedbe. Van az embernek egy olyan korszak, csak kinek mikor ér véget, amikor igen. Ő maga bűvöletében él, de ez normális is egyébként szerintem. Tehát, hogy ez kell az a fajta önimádat minden gyereknek ahhoz, hogy aztán egészséges felnőtté válhasson. Kell az a része, amikor elhiszi, hogy ő a világ közepe.
Igen,
legalábbis én ezt vallom, hogy ezt nem szabad senkitől elvenni, azt a pár évet, évtizedet, nem
igen,
tudom, hogy nem
igen, csak
nem
hogy,
adott,
csak
hogy
hogyha ez tovább jön a felnőtt korba, akkor ez nyilván megnehezíti az emberi kapcsolatokat.
De figyelj, Krisztóf, csak egy dolog még az előző mondatodról, hogy eszembe jutott ez a gondoskodás és az ételek, és a bulémia és a büntetésnek az összeveszése, hogy hogy képzeljem én ezt el, hogy volt egyszer egy éned, aki megevett mindent, és kihánytatta magából az ételt azért, mert hogy büntesse magát, és akkor aztán felülkerekedett a másik, aki meg gondoskodóan elkezdte sütögetni, azt meg bent tartotta. Ez a kettő egy időszakban történt, vagy egymás után?
Átfedés. Tehát, hogy mindkettő létezett még, és hogy... Tehát ez olyan, mint amikor mondjuk fizikailag erősebbé szeretnél válni, és elkezdesz mondjuk edzeni, vagy sportolni, és még nem vagy erős, de már sportolsz. Tehát, tehát nem úgy van, hogy egyik pillanatban megszűnik az az ember, akit szerettél volna fizikálisan következő szintre vinni, hanem hogy ez a két dolog egymásból fakad, és nagyon-nagyon sokáig tartott, míg a bulimia tényleg 100%-osan mögöttem tudott maradni. Mm. De éreztem, hogy jó úton vagyok.
Ez nem olyan, mint egy drogosnál, hogy sosem lesz gyógyult, csak alapvetően, hogy szokták mondani, hogy
tünetmentes. Igen. Én nagyon sokáig így gondoltam, és ezt mondtam is sokáig, de most, amikor már tényleg idejét nem tudom, hogy mikor volt utoljára bulimiás rohamom, valószínűleg közel 10 éve. Mm. Most igenis megmerem adni saját magamnak azt a... nem is tudom, hogy minek nevezzem. Tehát, hogy tartozom magamnak annyival, hogy kimerjem jelenteni, hogy egészséges ember vagyok ebből a szempontból. Tehát, hogy ha még mindig azt mondanám 10 év után is, hogy én csak tünetmentes vagyok, de még mindig bulimiás vagyok, akkor nem hinnék igazán az emberi változásban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lehet... nem csak tünetmentessé válni. Viszont az is nagyon fontos, hogy más módokon meg visszaszöknek ezek a dolgok. Tehát ma már nem vagyok bulimiás, viszont ugyanazok a dolgok, amik, tehát nekem ilyen mandátumszerűen voltak mindig ezek a problémáim, amik, ha ma már értem egyébként, hogy ezekből a borderline spektrumból fakadó dolgok a motorjai mindennek. Tehát a bulimia előtt az volt a trippem, hogy mindig szétroncsoltam az arcomat, tehát hogy nem létező pattanásokat kerestem, és nyomkodtam ki, és aztán ez már odáig fajult, hogy éjszaka tűvel bányáztam az arcomat, és akkor másnap nem mentem ki az utcára, és ez már odáig ment a végén, hogy már ilyen sprével lefújtam a tükröket, hogy ne tudjam csinálni, és utána kapartam le a sprét a tükörről, hogy mégis tudjam csinálni. Tehát, hogy ez is egy... És aztán ennek vége lett, kezdődött a bulimia. És hogy egyébként mindig egyel kevésbé durva.
És most mi a tripped?
Most leginkább talán az, hogy kezelem ezeket a megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy viszonylag érthető legyen mindenki számára, olyan számára is, aki nem annyira ismeri a borderline tünetegyütteseit, de hogy egyszerűen belezuhanok egy spirálba, amiben elkezdem elhinni azt, hogy én értéktelen vagyok, én felesleges vagyok, engem valójában senki nem szeret azért, aki igazából vagyok, és ráadásul ez az én hibám is, hiszen én belerakom magam egy olyan helyzetbe, ahol még sebezhetővé válok, és a fizikailag pedig ez úgy jelenik meg, hogy időnként egyszerűen azt érzem, hogy el kell mennem. Tehát régen ez úgy zajlott, hogy elrohanok, tehát a konfliktus helyzetekben fogtam magam, és hátat fordítottam, és elrohantam. És akkor el kellett telnie a konfliktus függvényében, nem tudom, 10 percnek vagy 3 órának, hogy én visszajöjjek, és úgy folytassam a kommunikációt, hogy ez valóban előremutató tudjon lenni.
Egy dolog nélkül így nem akarlak elengedni, hogy így 5 percben egy picit mesélj már nekem arról, kérlek, hogy metánál mi történik az asztal körül. Én megnéztem a Kék Zóna titkai című dokumentumfilmet. Nyilván véleményes több helyen, mert nagyon nehéz megvalósítani azt a fajta életet, amit a dokumentumfilmben mutatnak, hogy miért élnek 100 évig az emberek. De valahol egy kicsit azt éreztem, hogy metánál valami ilyesmi történik. Most nem én akarom elmondani, hanem így akkor ezennel átadnám neked a szót, hogy a kis görög faluban, ahol 6 éltek összesen, és akkor nyáron jönnek oda vendégek, turisták, nevezzük, ahogy akarjuk, ott mi az, ami megszületik az asztal körül? Hogyan esznek, hogyan élnek, hogyan éltek, hogyan esztek ti ott?
Metánán érzem leginkább azt, hogy az étel és az evés az, amilyennek lennie kellene mindenhol. Tehát valójában erről szól a táplálás, hogy egyfelől mindenről pontosan tudjuk, hogy honnan érkezik, és nekünk van saját zöldséges kertünk, most már 4. éve kísérletezem mindenfélével, és tényleg ez, tudom, hogy klisének hangzik nagyon sok embernek, aki nem nevel kertet, de hogy teljesen más azt az ételt enni, amit pár másodperccel ezelőtt szedtél le. Ízében is teljesen más, de az élmény is nyilván. És ráadásul Metana adottságainak hála az, hogy ez egy vulkanikus félsziget, az, hogy én nem használok semmilyen permetezőszert, meg semmi ilyesmit, egy egészen más ízélmény. Az ott élő farmerekkel cserélgetünk, és egymásnak ajándékozunk zöldségeket, följárunk a hegyekbe vadon növő zöld fűszereket szedni, oregánót, spárgát, tavasszal van spárga szezon, minden hónapban van olyan vadon növő zöldség, a gyümölcs, amiért érdemes fölmenni a hegyekbe kirándulni, és tényleg ezek a dolgok olyan mobil gyökereket adnak, amik egyfelől, tehát hogy nem az, hogy úgy adnak gyökereket, hogy nem vagy szabad, és nem tudsz szabadon mozogni, hanem úgy, hogy folyamatosan táplálnak tényleg. Tehát nekem elég most itt ebben a stúdióban arra gondolni, hogy most nekem hatalmas sütőtökök nőnek a kertemben, és úgy érzem, mintha most ennék egy falatot abból a sütőtökből. És ami pedig maga az étkezést illeti, az is tényleg egy teljesen más szint. Tehát, hogy mi gyakran, amikor a metanai barátokkal összejövünk egy ebédre vagy egy vacsorára, akkor ez nem úgy történik, hogy előétel, főétel, desszert, megiszunk egy kávét és elbúcsúzunk, hanem úgy, hogy akár 6-8-12 órát együtt ülünk. És
korosztálytól függetlenül egyébként ez még, ami egészen fantasztikus, hogy nem az van, hogy akkor csak a mi barátaink, hanem ott van a 70 éves, 70 körül van a Szula, akitől nagyon finom olívaolajat ettem.
Elképesztő az olívaolaj, és a borok, az elképesztő kapribogyó, olívabogyó, és tény és való, ez is nagyon igaz, hogy ugye mindig mondjuk, hogy milyen sokszínűen érdemes táplálkozni, és ez valóban igaz, de hogy az is nagyon fontos, hogy a társaság, akivel elfogyasztjuk ezeket az ételeket, hogy az is sokszínű legyen, és amennyire fontosnak tartjuk azt, hogy legyenek gyökérzöldségek, legyenek levelezzöldek, legyenek különböző színű ételek, hogy nekem tényleg ezek a generációs különbségek is annyira fontosak. Van egy 16 éves húgom, és van a szomszédunk, a Wendy, aki 76 éves, és hogy ezekkel az emberekkel leülünk az asztal körül, és nem az az érzésem, hogy egy generációs gát van közöttünk, hanem pont az az érzésem, mint egy színesen összeállított menünél, hogy igen, ez az, ami igazán táplál minket, és táplálja a beszélgetéseinket és a témáinkat. És aztán, amikor felállunk, és megyünk tovább, és éljük tovább az életünket, akkor ezek azok a dolgok, amik energiát adnak ahhoz, hogy utána, amikor kicsit elkezdünk szétesni.
Amikor hazajössz Magyarországra, akkor valami így egyben tartson. Köszi, Kristóf!